Köszöntöm az adó infóhallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Bulátko Ottó, az RSM adóüzletágának vezető menedzsere, és Bíró Ágnes, az RSM vezető tanácsadója. Témánk az iparűzési adóalap pontos meghatározása, az ennek során elkövetett tipikus hibák, valamint az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata. Mi adja ennek a témának az aktualitását?
Mivel közeleg az éves helyi iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve az adó fizetésnek a határideje, így a vállalkozások most állítják össze a háttéranalitikákat, most készítik el a helyi iparűzési adó kalkulációjukat, és így különösen aktuális ez a téma, és a gyakorlatban mi azt látjuk, hogy a vállalkozásoknak az adóalap csökkentési lehetőségeknek az alkalmazása nehézséget okoz. Elég bonyolult a szabályozás, nagyon sok több adóalap csökkentő tétel van, és nagyon könnyű ezeket a feltételeket nem megfelelően alkalmazni. Mint egy 3000 önkormányzat működik Magyarországon, az természetes, hogy a jogszabályos csak a adó mértékének a felső határát határozza meg, tehát az önkormányzatok eltérő adómértékeket alkalmaznak, de a gyakorlatban mi azt is látjuk, hogy sok esetben az önkormányzatok eltérő módon értelmezik az egyébként mindenkire kötelező jogszabályi rendelkezéseket. És pont ez adja a nehézségét a helyi iparűzési adó megállapításának, hiszen nincs egységes önkormányzati adóhatósági gyakorlat. Tehát ahány önkormányzat, nem mondom azt, hogy annyi féle értelmezés, de egymással szöges ellentétben álló értelmezésekkel is gyakran találkozunk. És a legnagyobb probléma, ahogy jeleztem, az pont az adóalapcsökkentő tételeknek a meghatározása, alkalmazhatósága, és itt van teljesen ellentétes értelmezési gyakorlat egy önkormányzat, vagy akár egy bíróság, vagy akár egy minisztériumi állásfoglalásban. Sőt, megjegyzem, az állami adóhatóság is tudja ezt eltérően értelmezni, ugyanis az innovációs járuléknak az alapja ugyanúgy a helyi iparűzési adó alapja lesz. És van úgy, hogy az önkormányzat és az állami adóhatóság is ellentétes értelmezéssel él. A legfontosabb adóalapcsökkentő tételek, amivel a nettó árbevételünket tudjuk csökkenteni, hiszen a nettó árbevétel és az adóalapcsökkentés különbözetének a 2%-a lehet a helyi iparűzési adó. Tehát ezek az adóalapcsökkentő tételek, ahol látjuk, hogy hibáznak az egyes adóalanyok, az az alvállalkozói teljesítéseknek az adóalapcsökkentő tételként történő alkalmazása, a közvetített szolgáltatások, illetve az eladott álluk beszerzési értéke és az anyagköltségeknek az alkalmazása. Viszonylag kevesen élnek a kutatásfejlesztési költségek adóalapcsökkentő tételként történő alkalmazásával, de azt látjuk, hogy még itt is előfordul az, hogy nagy Isten egy anyagköltséget, azt utána kutatásfejlesztési költségként is elszámolnak, amit a jogszabály nem tesz lehetővé. Éppen ezért javasolta az, hogy egy adótanácsadó bevonásával végezzék a cégek az adókalkulációjukat, illetve már előre készüljenek fel egy ellenőrzésre, ugyanis az önkormányzati adóhatósági ellenőrzések bizonyos tekintetben hasonlítanak az állami adóhatósági ellenőrzésekre, hiszen ugyanazok az eljárási szabályok vannak, ugyanolyan kötelezettsége van az önkormányzati adóhatóságnak, mint az állami adóhatóságnak, de nem minden esetben alkalmazzák megfelelően ezeket, tehát nem minden önkormányzat tudja azt, hogy fel kell hívni egy adózót a bizonyíték előterjesztésre, emiatt sok esetben az adózók nem is tudják a jogaikat megfelelően gyakorolni, vagy nem javítják a formai hibákat, amikre egyébként lehetőségük lett volna, és a későbbiekben ezt nem is tudják pótolni. Például különbség az is egy önkormányzati és állami adóhatósági ellenőrzés között, hogy az önkormányzatok külső szakértőt is igénybe tudnak venni egy ellenőrzés során. A önkormányzati adóhatósági ellenőrzéseknél például nem érvényesülnek az adózói minősítéssel járó előnyök vagy hátrányok. Tehát ha valaki kockázatos adózó, akkor nem lesznek szigorúbb szabályok rá vonatkozóan egy ellenőrzés során, de ha valaki megbízható adózó, nem is fogja tudni egy önkormányzati adóhatósági ellenőrzésbe érvényesíteni azokat az előnyöket, amelyek általában egy állami adóhatósági ellenőrzésben megjelennek. Tehát összefoglalóan azt mondhatom, hogy nagyon nehéz a helyi iparüzési adó alapjának a meghatározása, nagyon sok hibát lehet véteni, és bár csak 2% a helyi iparüzési adó mértéke, de az ellenőrzés során elég magas összegű megállapítások, szankciók tudnak születni.
Lényegében a szankcionálás miatt kell ennyire kiemelten odafigyelni a különböző adó alapcsökkentési tételekre, vagy hát ez egy cégnek a saját érdeke is?
Minden cégnek az az érdeke, hogy ne találkozzon egy 50%-os adóbírsággal, illetve egy akár 8-10%-os késedelmi pótlékkal. Éppen ezért ezeknek a többletadófizetési kötelezettségeknek a megakadályozása érdekében egy-két órás előzetes konzultáció vagy mélyebb elemzés az több millió forintot jelenthet adó megtakarításban.
Milyen konkrét probléma merül fel alvállalkozói teljesítés címén a helyi iparűzési adó alapcsökkentésénél?
Az alvállalkozói teljesítés az egy adóalapcsökkentési lehetőség, tehát abban az esetben, ha én, mint egy cég, egy társaság, a megrendelőmnek egy írásos vállalkozási szerződés alapján valamilyen eredményt érek el, akkor ha igénybe veszek alvállalkozót, ahol szintén írásos szerződést kötök, akkor jogosult vagyok arra, hogy csökkentsem az adóalapomat az igénybe vett alvállalkozói költséggel. Ez teljesen érthető és indokolt is, mert kétszeres adófizetési kötelezettség jelenne meg egyébként, hiszen az alvállalkozóm is fizetne helyi iparűzési adót, illetve én is. Pont ezért teszi ezt az adóalapcsökkentő tétel alkalmazását lehetővé a törvény, ugyanakkor nagyon szigorú formai és tartalmi feltételeket kapcsol ehhez az adóalapcsökkentéshez. Ilyen szigorú formai követelmény például az, hogy mind a megrendelővel, mind magával, az alvállalkozóval írásos szerződésem legyen, és PTK szerinti vállalkozási szerződés, ami azt jelenti, hogyha csak egy SMS-ben történik maga a szerződéskötés, az is írásban van, de azt nem fogja egyik adóhatóság sem elfogadni írásos szerződésnek. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy vagy papír alapú aláír, vagy elektronikus formában rendelkezésre álló elektronikus hiteles aláírással ellátott szerződést kössön a partnerével. Ugyanígy formai feltétel egy adóalap csökkentéshez, hogy nyilvántartást vezessek a továbbadott teljesítményemről, hiszen én a jogszabály rendelkezése alapján csak akkor tudom továbbítani azt az alvállalkozói teljesítést, ha össze tudom kapcsolni a kimenő teljesítéssel. Ez azt is jelenti, hogy az alvállalkozói teljesítésnek meg kell előznie a megrendelő felé történő teljesítést, ezt a számlázásban is látni kell egy adóhatóságnak, és ha ezeket a feltételeket nem teljesítjük, akkor nem fogunk tudni megfelelni az adóalapcsökkentés feltételeinek. Hangsúlyozom, hogy a helyi iparüzési adóban sok esetben maga a bírósági gyakorlat az, ami kialakította azt az adóalapcsökkentési gyakorlatot, amit alkalmaznak, és alkalmazniuk kell az adózóknak. Ilyen tartalmi követelmények is vannak az alvállalkozói teljesítés adóalapcsökkentő tétel alkalmazásához. Ilyen tartalmi követelmény az, hogy csak a PTK szerinti vállalkozási szerződés lesz az, ami elfogadható, amikor is egy meghatározott eredmény létrehozását, vagy egy termék elkészítését vállalom, és ahhoz veszek igénybe a vállalkozót. Tehát nem vállalkozási szerződés, egy gondossági, megbízási kötelem így nem vállalkozási szerződés, az sem, hogyha akár egy bérleti, akár egy munkaerőkölcsönzési vagy szállítmányozási szerződést kötök a partneremmel. Viszont ha a szerződésnek a tartalmai elemeit elemezve, itt van egy külön jogszabályi hely erre az adózásrendjéről szóló törvényben, hogy a adójogi értelemben kell ezeket a szerződéseket tartalmilag elemezni. Ha ott meg tudunk felelni a vállalkozási szerződés feltételeinek, akkor jogosultak leszünk adóalap csökkentésre. De ahogy ezt mondtam, tehát hogy ez elég nagy gyakorlatot, illetve szaktudást igényel. Éppen ezért nehéz ez az adóalap csökkentési tétel.
Milyen problémák merülhetnek fel az anyagköltségek levonásánál, illetve melyek a közvetített szolgáltatások levonhatóságának feltételei, Víró Ágnes?
Anyagköltségek vonatkozásában a legnagyobb problémát az jelenti, hogy egy kúriaítélet alapján bizonyos anyagköltségek igénybe vett szolgáltatásnak minősülnek, nem pedig anyagköltségnek. Ezek jellemzően az olyan egyedi csomagolóanyagok költségei, ahol a megrendelő határozza meg a csomagolóanyag főbb jellemzőit, tehát olyanokat képzeljünk el, mint a csomagolóanyag formája, színei, a rajta lévő szövegek, a rajta szereplő védjegyek és logók. A adóhatóság úgy ítéli meg, kúriaítéletre alapozva, hogy a megrendelő már olyan mértékben meghatározza a csomagolóanyag paramétereit, hogy ezzel a csomagolóanyag el is veszíti az anyagköltség jellegét, és sokkal inkább egy igénybe vett szolgáltatásnak minősül. Az igénybe vett szolgáltatás viszont nem vonható le a helyi iparűzési adó alapból, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kockázat, ami jellemzően az FMCG szektorban fordul elő, ahol igazából minden csomagolóanyag egyedileg meghatározott jellemzők alapján készül. Közvetített szolgáltatásokra vonatkozóan pedig a helyi adótörvény tartalmaz egy ilyen körülbelül háromsoros definíciót, amiben én ilyen öt feltételt, kritériumot azonosítottam. Egyrészt azt, hogy egyszerre legyen a szolgáltatás igénybevevője és nyújtója is az, aki leszeretné vonni ennek a szolgáltatásnak a költségeit az iparűzési adó alapból, azaz változatlan formában nyújtsa tovább ezt a szolgáltatást. Rendelkezzen egy kimenő írásos szerződéssel, tehát a megrendelői oldalon írásos szerződés álljon rendelkezésre, amiből a közvetítés lehetősége kiderül, ekközben a számlából pedig derüljön ki a közvetítés ténye, mégpedig egyértelműen. És igazából ez egy ilyen 35 éves definíció a helyi adótörvénybe, amit időközben nagyon sok ítélet tovább értelmezett, és most már sokkal pontosabb elképzelésünk van arról, hogy az adóhatóság mit vár el a közvetített szolgáltatásoktól, és egy kicsit ezt is részletezném. Tehát amikor azt mondjuk, hogy változatlan formában nyújtsa tovább a társaság a szolgáltatást, akkor például nem felel meg a változatlan formának akkor, hogyha a sok bejövő szolgáltatásból egy szolgáltatás csomagot csinál. Tehát jellemzően mondjuk utazásszervezőknél fölmerülő probléma, hogy a bejövő oldalon fölmerül repülőköltség, szállásköltség, autóbérlés költsége, a kimenő oldalon pedig egy utazási szolgáltatást nyújtanak. És hiába, hogy a bejövő oldalon bejövő szolgáltatásokat adták tovább a megrendelőnek, mégsem azonos a kétoldali szolgáltatás, mert egyik oldalon különálló egyes szolgáltatások vannak, míg a másik oldalon már egy szolgáltatás csomag van. De ugyanilyen probléma fordul elő akkor is, hogyha mondjuk adminisztrációs szolgáltatást nyújt egy társaság, aminek a keretében a futárköltséget, a postaköltséget, az autók költségeit és minden ilyen egyéb apró költségeket így egyben adminisztrációs költségként tovább terheli. Ez sem szokta az adóhatóság elfogadni változatlan formában történő közvetítésnek. Ilyen esetben, hogyha változatlan formát szeretnénk, akkor igenis egyesével kell ezeket a kis szolgáltatásokat is közvetíteni. A kimenő írásos szerződés az általában viszonylag egyértelmű, hogy hogyan kell jól teljesíteni, azt azért megemlíteném, hogy ilyen kimenő írásos szerződésnek nem feltétlenül felelnek meg a purchase orderek, illetve az e-mailek, tehát egy ilyen kimenő írásos szerződésnek nagyon fontos jellemzője a hiteles aláírás, ami ugye az ilyen purchase orderekben vagy e-mailekben nem szerepel. És ugye említettem, hogy a szerződésből ki kell, hogy derüljön a közvetítés lehetősége. Régebben ez annyit jelentett, hogy a szerződésben belefoglalták, hogy a teljesítéshez alkalmazottat is igénybe lehet venni. Ezt az elvárást azóta egy kicsit növelte az adóhatóság, most már ez önmagában nem elegendő, hanem bele kell foglalni azt is, hogy hogy a szolgáltatást közvetítheti is ez a társaság a megrendelője felé. És akkor van ez a számlából a közvetítés ténye, ezt azért viszonylag szokták tudni az adózók, hogy a számlán szerepelnie kell annak a kifejezésnek, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, vagy a valamilyen költség továbbszámlázása. Illetőleg, amit még nagyon szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy ez is benne van a definícióban, hogy egyértelműen ki kell, hogy derüljön a számlából a közvetítés ténye. És itt sokszor, sok szempontból vizsgálta a bíróság, hogy mikor derül ki egyértelműen a közvetítés, és például szükséges ahhoz, hogy kiderüljön ez a közvetítés, egy analitika, azaz egy olyan kimutatás, ahol láthatjuk, hogy az egyes bejövő költségeink milyen számlában mentek ki, mint közvetített szolgáltatás.
Vannak-e egyébként tipikus hibák a helyi iparűzési adó alap meghatározásában?
Nagyon tipikus hiba szokott lenni, hogy az adózónak több telephelye van, és mégsem több telephelyre adja be az adó bevallását, tehát nem veszi észre, hogy a székhelyen felül még más önkormányzati adóhatósághoz is iparűzési adóbevallást kell beadnia, illetőleg iparűzési adóalapot kell oda osztania. Tehát telephelye lehet egy adózónak akkor, hogyha valahogy másik adóadóságnál bérel egy raktárt, vagy van máshol irodája, de telephelyet képezhet az is, hogyha bármilyen iparűzési tevékenységet, tehát bármilyen bevételszerző tevékenységet folytat egy másik önkormányzati településen. Ennek azért van jelentősége, mert ugye tudjuk, hogy az adókulcsok eltérhetnek önkormányzatonként, tehát lehetséges, hogy mondjuk mi egy 1%-os iparűzési adót fizetünk a székhelyünk szerinti önkormányzatnál, de van egy telephelyünk, végzünk valamilyen tevékenységet egy olyan helyen, ahol 2% az iparűzési adó, ebben az esetben kevesebb iparűzési adót fizetünk, mint amennyit kellene. És igazából az is problémát jelent, hogyha ugyanannyi mondjuk az adókulcs, tehát a telephelyen is, meg a székhelyen is 2%, teljesen mindegy, hogy nekem Budapesten meg van fizetve az iparűzési adóm, hogyha teszem azt, ugyanekkor nem fizettem meg Kecskeméten, Kecskemét ugyanúgy kiszabhatja nekem az iparűzési adó hiányomra a mulasztási bírság, a késedelmi kamatot, amiért nem fizettem meg. Valamit szeretném hangsúlyozni, hogy a telephelyre vonatkozásában van két viszonylag új fogalom a törvényben. Az egyik az építési adó telephelye. A 180 napot meghaladó építkezési tevékenység után is telephelye keletkezik egy társaságnak, és ebbe a 180 napba már az építkezési szünetek is benne vannak. Tehát az nem számít, hogyha egy vagy két hónapot adott esetben a társaság kivonul az építkezésről, mert tél van, nem tudnak dolgozni. Ettől függetlenül ugyanúgy számolni kell a telephelyhez hozzá a napokat, hogyha még nem történt meg a teljesítmény átadása. És a másik a telephely típus, ami viszonylag új, az a munkaerőkölcsönző cégeknélre érinti, hogyha van egy olyan település, ahova az általuk kölcsönadott munkaerő több mint 21 ezer órát eltölt, nyilván nem egy munkavállaló, hanem az összes munkavállaló összesen, akkor ott a munkaerőkölcsönzőnek iparűzési adó telephelye keletkezik, és vizsgálnia kell, hogy mennyi iparűzési adó alapot oszt erre a telephelyre. Fent elmondottok alapján mindenképpen szeretném javasolni, hogy amennyiben bármilyen kétség merül fel önökben, akár a szerződéses konstrukcióikat illetően, akár abban kapcsolatosan, hogy adott esetben egy levonható tételt valóban levonásba helyezhetnek-e, megfelelnek-e az összes jellemzőnek, amit itt most Ottóval elmondtunk, akkor én mindenképpen javasolnám, hogy érdemes bevizsgáltatni ezeket a konstrukciókat, hogy iparűzési adókat, adó szempontból valóban megfelelően állapítjuk meg az adóalapunkat, mert ugyan maga az iparűzési adó kulcs viszonylag alacsony, de elég nagy megállapításokat lehet tenni abban az esetben, hogyha valaki hibázik. És hogyha egyszer végig gondoljuk, átvizsgáljuk, tanácsadó bevonásával megvizsgáltatjuk a szerződéseinket, akkor sok esetben már sokkal nyugodtabban tudunk egy iparűzési adóvizsgálat elé állni, hiszen ezeket az apróságokat, amiket sokszor csak az ítéletekből tudhat meg egy adózó, ezeknek való megfelelésről is gondoskodtunk, és így nem merülnek föl olyan kockázatok, amiket egyébként megfutnánk.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Bulátko Otto, az Eresem adóüzletágának vezető menedzsere, és Bíró Ágnes, az Eresem vezető tanácsadója voltak. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.